Szeretettel köszöntök mindenkit, jó estét kívánok, 8-at ütött már az óra, vár benneteket a tóra, gyertek tanulni. Kedves barátaim, Megyeri Jonatán vagyok, jó estét kívánok. Mivel is kezdjek? Ja, hát azzal, hogy eleve várunk egy pár percet, vagy pár másodpercet ilyenkor, amíg megjelennek az első tanulótársak. Itt van Máté Lala, jó estét kívánok, már nem vagyok legalább egyedül. Jó estét kívánok Sárának, Ádámnak, gyülekezik a kemény mag, jó estét kívánok Dávid. Köszönöm szépen, hogy itt vagytok ma este is. Jó estét kívánok, Ráhel. Én néhány másodperc, megvárjuk, még legalább 30-an vagyunk, ugye ezt a szokást vezettem be. Gondolom, ez nem sokára megtörténik. Jó estét kívánok, Tamás. Jó estét kívánok, Blezsán Laci barátomnak. Jó estét kívánok, Zsuzsának, Katinak. Most már több is, mint 30-an vagyunk. Jó estét kívánok, Solyom Zsuzsinak is. Később még köszöntök embereket, vagy mint tanulótársakat. Érkezett két kérdés, amire, vagy kicsit több mint két kérdés, két és fél kérdés, úgyhogy erre mindjárt válaszolok. Jó estét kívánok Tamás, Zsolt, Zsuzsa, Anna, jó estét kívánok másik Zsuzsának is, Katalin, szeretettel köszöntelek benneteket, örülök, hogy itt vagytok ma este is. Azt mondja, hogy érkezett egy olyan kérdés, hogy tegnap szóba került, miken gondolkoznak ma, akik a zsidóság szabályait alakítják. Ezzel kapcsolatban lenne kérdésem több is. Először is azt jól értem, hogy új micvák, azaz parancsolatok nincsenek, most már csak rabbinikus előírások lesznek. Felolvasom az összes kérdést, aztán szépen megválaszolom őket. Másodszor, ha megszületik egy ilyen rabbinikus döntés, mi a folyamat, hogy általánosan elfogadott törvény vagy szabály lesz belőle? Úgy értem, van itt is egy ilyen peer review folyamat. Harmadszor, hogy utal ez mindenkihez? Van egyfajta rabbi közlöny, ahova havonta megjelennek az újdonságok. Elnézést, ha tiszteletlen tűnik a megfogalmazás, egyáltalán nem tiszteletlen, hanem egyszerűen tökéletes. Oké, akkor nézzük. Ahhoz, hogy megértsük azt, hogy hogyan működik, tehát az volt a kérdés gyakorlatilag, hogy hogyan működik. Ugye arról beszéltem tegnap, hogy különböző technológia újítások, és hát nem csak a technológiai utások, hanem az élet hoz olyan új dolgokat, amelyekkel korábban rabbik nem feltétlenül szembesültek. Most például a COVID-19 járvány alatt számtalan ilyen helyzet volt. Mindjárt is mondom, hogy mikről van szó, vagy néhány példát említek. Tehát olyan szituációk, amelyekkel korábban rabbik az elmúlt 3000 évben nem találkoztak, nem fordultak elő, és ezekre megoldást kell találni, ezekre halachikus, azaz vallásjogi válaszokat kell találni. Jó estét kívánok mindenkinek, akik most csatlakozik, Villőtől, Asheren keresztül, Ernőig. Jó estét kívánok! Szóval, hogy hogyan működik a folyamat. Ugye a halachá, a zsidó vallásjog, az egy élő szövet, az egy ma is formálódó valami, aminek az alapját képezi természetesen a Tóra, ugye az írott Tóra, Mózes öt könyve, a Biblia, és az ehhez kapcsolódó rabbinikus írások, így például a Misna és a Talmud. Erről korábban beszéltünk, hogy mi a Misna és mi a Talmud, ami tulajdonképpen úgy foglalható össze egy fél mondatban, hogy azt a szóbeli hagyományt rögzíti, amelyet Mózes kapott a Teremtőtől a Szinájhegyen, amikor átvette az írott Tórát, azt a használati, szóbeli használati utasítást kvázi, amit az írott Tórához kapott Mózes. Tehát ezt rögzíti a rabbinikus irodalom. A Talmudhoz születtek kommentárok, számos kommentár született, rengeteg. A különböző kommentátorokat időrendben szoktuk csoportosítani. Tulajdonképpen alapvetően három kategória ismert, vagy három nagy kategóriára oszthatjuk a történelmi időszak szerint a kommentátorokat. Az egyik nagy időszak az a Talmud, ugye hát tulajdonképpen öt. Az egyik nagy, az első legnagyobb időszak az ugye a Misna bölcsei. Ez az időszak, ez terjed körülbelül az időszámítás, a polgári időszámítás előtti második század végétől, körülbelül a polgári időszámítás szerinti második század végig. Tehát időszámítás előtt 200-tól, időszámítás után 200-ig. Nagyjából, jó? Tehát nem egészen precízen, de nagyjából. Ekkor záródik le a Misna kora. Aztán kezdődik a Talmud kora, az időszámítás utáni második századtól, az időszámítás utáni hetedik századig. Ez cirka, körülbelül 350-400 évről van szó körülbelül. Ezt követően ez a Talmud kora, a Talmud bölcseinek a kora. Ezeket úgy hívjuk, hogy a Misna bölcseit úgy hívjuk, hogy Tanaim, az a tanaiták kora, a tanák, azok a misna, azok a rabbik, akik a misnában szerepelnek, akik misnában említve vannak, ezek a tanák, és a Talmudban említett rabbik, akik, mármint a Talmud, tehát azok a rabbik, akik nem a misnában vannak említve, hanem a Talmudi részekben, a Gmarában, ezeket a rabbikat hívjuk amoráimnak, amoráknak, ez az amorák kora. Tehát vannak a tanák, ez a misna kora, van az amorák kora, ez a Talmud kora, Ezt követően van az úgynevezett gaonok kora, ezek a Babilóniában, ugye akkor főként a Talmud lezárása kor, és azután még körülbelül 400 évig Babilóniában volt a zsidó szellemi élet központja. És a jó estét kívánok, hát itt van a feleségem, úgyhogy most már merem bátrabban folytatni. Szóval a Talmud lezárása az körülbelül időszámítás után 650-re tehető. 650-től körülbelül 1000-ig, ezt úgy hívjuk ezt a kort, hogy a gaonok kora. A gaonok voltak Babilóniában a szellemi vezetők, a főrabbik, ha úgy tetszik, a rabbinikus iskolák, a jesiváknak a vezetői. Ebből általában kettő volt egy korszakban, ezeket hívjuk gaonoknak. A jesivák vezető, ez a gaonok kora. Ez tart körülbelül időszámítás után 1000-ig, tehát ez a harmadik nagy kategória. Jó, tehát akkor voltak a misna, volt a talmud, és voltak a gaoniták. Az a tanaim, amoraim és a gaonim, ez a harmadik kategória, és aztán a gaoniták kora után, a gaonok kora után következik, amit úgy hívunk, hogy korai kommentátorok, ezeket héberül úgy nevezzük, hogy rishonim. Rishonim a szó szerint azt jelenti, hogy az elsők, gyakorlatban azt jelenti, hogy a korai kommentátorok. A korai kommentátorok azok tulajdonképpen a 10. századtól, vagy 11. századtól, tehát durván 1000-ben ér véget a gaonok kora, akkor megszűnik Babilóniában a nem azt mondom, megszűnik a zsidó jelenlét, mert az nem szűnik meg egészen 1948-ig, de jelentősen csökken a babiloniai közösség, mind számában, mind pedig befolyásában, és a rabbinikus élet máshol is megtelepszik, északon, aztán Provence-ban, Spanyolországban, Olaszországban, Görögországban, Törökországban, tehát a Mediterrániumban délfelé. Ezt a korszakot, az időszámítás körüli 1000-től számított korszakot durván 1000, mondjuk 1700-as évekig, ezt úgy hívjuk, hát, hogy jobb lesz, és jobb is lett. Szóval durván ez az 1000-től 1700-ig tartó időszak, ezt úgy hívjuk, hogy rishonim, azaz a korai kommentátorok. Közben Ács Laci írja, hogy az utolsó gaon a kiváló Haigaon volt. Igen, Haigaon volt az utolsó gaon, ugye, ahogy említettem, körülbelül 1000-ben volt. És még volt sok híres gaon, ők nem mindegyik gaon volt termékeny, mármint írásilag termékeny, de számos könyv fennmaradt abból az időszakból, és ezek fontos rabbinikus munkák. Ilyen például a Sefer Mitzvot Gdolot, a nagy micvák könyve, ami tulajdonképpen nem csinál mást, mint kilistázza a Tórának a 613 parancsolatát, amit korábban senki nem csinált még meg. Mindenki, a Talmud is mondja, hogy van 613 parancsolat a Tórában, de az, hogy melyek ezek pontosan kilistázva, ez egészen a gaonok koráig várat magára, de ezt most tegyük is félre. Tehát turván a 17. századig tart 1000-től 1700-ig a rishonim, a korai kommentátor kora, és ezt követően valamit úgy hívunk, hogy achronim, azaz a kései kommentátorok. Achronim, azok a kései kommentátorok. Egészen a mai napig. Mai napig is vannak rabbinikus döntéshozók, akik magyarázzák a törvényt. Ugye vannak alapvető könyveink, és az általános szabály az az, hogy egy későbbi generáció egy korábbi generációt nemigen írhat felül. Az nem nagyon fordulhat elő, hogy egy későbbi generáció egy korábbi generációt nem felülírhat. És nem csak, hogy ez nem fordulhat elő, az egészen biztos, hogy egy achron, egy késői kommentátor, egy rishonnak, egy korai kommentátornak a döntéseit, azt, vagy az ő értelme, a Talmud értelmezését, vagy a vallásjog értelmezését, azt nemigen írhatja felül. Ennek az az oka, szerintem ez egy tök jó dolog, hogy erről beszélünk, mert ennek van egy számotokra is praktikus relevanciája, vagy vonatkozása. Erről már korábban is beszéltünk, de nem győzöm megismételni. És akkor nyitok egy óriási záróélet, aztán visszatérek arra, amit a kedves kérdező kérdezett, és tovább magyarázom itt a történelmi vonalat. Nyitok egy óriási záróélet, és a következőt szeretném elmondani. A zsidó világlátás nagy hangsúlyt fektet, vagy inkább másoként fogalmazok, komoly tiszteletet ad a korábbi generációknak, az időseknek is. Nem csak azért, mert a Tóra maga is úgy fogalmaz, Vehadarta pnézaken, így írja Mózes 5. könyve, Vehadarta pnézaken, tiszteld az idős ember orcáját, azaz az embernek tisztelnie kell az idősebbeket, hanem nem csak emiatt, hanem amiatt is, hogy mi abban hiszünk, hogy a korábbi generációk közelebb voltak a Szirályhegyi kinyilatkoztatáshoz, a tóraadáshoz. Ugye? Az én nagyapám két generációval korábban közelebb van Mózeshez, mint én. Ugye egyre távolodunk Mózestől, ezt úgy hívja a rabbinikus irodalom, hogy Yeridat HaDorot, a nemzedékek csökkenése, azaz minél távolabb kerülünk a szinái hagyománytól, annál inkább távolibb az élmény. Minél közelebb vagyunk a szinái kinyilatkoztatáshoz, annál közelebbi a szinái élmény. Az isteni kinyilatkoztatás élménye, a tóraadás élménye, annál frissebb. Most ez szöges ellentétben van egyébként a szekuláris gondolkodással. Ugyanis a szekuláris gondolkodás az azt mondja, hogy minden, ami régi, az rossz, minden, ami új, az jó. Ugye ezt látjuk folyamatosan a reklámokban. Ugye vedd meg az legújabb autót, vedd meg a legújabb mobiltelefont, vedd meg a legújabb frigidert, a legújabb gáztűzhelyt, mindenből vedd meg a legújabbat, mert a régi az vacak, a régi az elhasználódott, a régi az idejét múlt. Most ugye ez tulajdonképpen, ha belegondoltok, nem is olyan nagyon csoda, hiszen tulajdonképpen a szekuláris világ, az mit mond? A szekuláris világ azt mondja, hogy az ember a majomtól származik. Tök jogosan mondja azt a szekuláris világban valaki, hogy aki régi, azt én nem tisztelem, hiszen a nagyapámat, miért tiszteljem a nagyapámat? Hát a nagyapám két generációval közelebb áll a majomhoz, mint én. Más szóval mondva, a nagyapám majomabb, mint én. Én egy fejlettebb egyed vagyok a majomhoz képest. Ha valaki így gondolkodik, ha valaki ebben hisz, hogy minél közelebb, minél idősebb valaki, minél régebbi generációhoz tartozik valaki, annál közelebb áll a majomhoz, akkor biztosan kevés-kevesebb nem érdemel túlságosan nagy tiszteletet, ugye? Miért kell nekem tisztelnem valakit 1000 évvel korábbról, hogyha az 1000 évvel korábban van a majomhoz? Tehát ő még majmosabb, mint én, ő még majomabb, mint én. Ezzel szemben tehát a zsidó hagyomány pont fordítva mondja. A zsidó hagyomány az azt mondja, hogy minél régebbi valaki, azaz minél korábbi, minél idősebb, inkább a régebbi generációkhoz tartozik, annál közelebb áll a Szinájhoz, a Szinájhegyi kinyilatkoztatáshoz, az isteni kinyilatkoztatás élményéhez, tehát minden, ami régi, azt tisztelni kell. Ezzel szemben a szekuláris azt mondja, hogy minden, ami régi, az elvetendő. Tehát van egy ilyen gondolat is. Ehhez hasonló szellemiség áll a mögött, hogy, amit korábban mondtam, és visszatérek az eredeti kérdésre, a mögött, hogy egy korábbi törvénymagyarázóval nemigen illik újat húzni. Most ez nem azt jelenti, hogy 10 évre, 20 évre, 50 évre visszamenőleg, de egy 100-200 évre visszamenőleg már nem illik valakivel vitatkozni, vagy valamilyen korábbi rabbinak az álláspontját felülírni. Tehát amikor újfajta szituációk kerülnek egy rabbi terítékére, és ilyen szituációk kerülnek számos, ugye egy rabbi, amikor kap egy kérdést, akkor mit csinál? Megnézi a korábbi responzumokban, a korábbi rabbinikus irodalmakban, hogy hasonló kérdés felmerült-e már korábban, és nálánál nagyobb mester, nagyobb rabbi válaszolt már erre a kérdésre korábban. Most az a rabbi, akit én visszanézek, ő mit csinált? Ő is megnézte a korábbi generációkban, hogy voltak-e olyan rabbik, akik foglalkoztak már a kérdéssel. És ha voltak, akkor, vagy valami nagyon hasonló kérdéssel, akkor igyekeznek megtalálni a közös pontot, és a közös pont alapján kidolgozni a vallásjogi véleményt. A szellemiségét a vallásjogi véleménynek, akármi is legyen az, a Talmud adja. A szellemiségét a Tóra adja természetesen, és a Talmud. Ez az alap a dolog, amihez visszanyúlunk. Illetve amihez visszanyúlunk még, az a Shulchan Aruch, illetve a Maimonides. A Maimonides a 12. században élt rabbi, Moshe ben Maimon rabbi, csak ilyen görögösen hívják Maimonidesnek, Moshe ben Maimon, azaz Moshe, Mózes, Maimonnak a fia. Ő a 12. században élt, egy óriási nagy tudós volt, és ő egy korszakalkotó dolgot csinált, és a korszakalkotó dolog az volt, hogy a Bibliának, a Tórának az összes törvényét rendbe szedte, és írt egy 14 kötetes, egy monumentális vallásjogi munkát, ahol kategorizálta az egyes vallásjogi törvényeket, és ezeket kategorizálta, rendszerbe szedte, és elmondta, hogy mi a definitív, azaz mi a követendő halaká, mi a követendő vallásjogi döntvény. De hát a Maimonides a 12. században élt, mi meg a 21. században élünk, azóta eltelt 900 év, vagy majdnem 800 év, és emiatt rengeteg dolog ugye változott. Tehát amikor ma egy rabbi kap egy vallásjogi kérdést, akkor megnézi, hogy korábbi rabbik foglalkoztak-e vele, és hogy mi az, amit a talmudi szellemisége diktál. Ugyanis vannak dolgok, hogy szoktam, hogy mondta Salamon király a példabeszédek könyvében, nincs új a nap alatt, enkol hadás tahat a semes, nincs új a nap alatt. Ez azt jelenti, hogy minden, ami, ugye azt mondta, úgy folytatja Salamon, hogy más se jes, kvárhájá, most, ami már van, az már volt korábban. Szóval hasonló kérdésekkel lehet találkozni korábbi responzumokban, vagy korábbi művekben, még akkor is, hogyha ma mondjuk egy gépkocsival kapcsolatos kérdés van, az hasonlítható egy korábban egy szamárhoz, vagy egy lóhoz kapcsolatos kérdéshez, vagy egy ilyen profán példát, vagy egyszerű példát mondja. Tehát általában mindig van mihez visszanyúlni. Például most, ahogy említettem, most a koronavírus a számtalan ilyen vallásjogi kérdést hozott elő, amihez hasonló nem volt korábban. Mert vagy nagyon régen volt, mondjuk 500 évvel ezelőtt, vagy igen, a 17. században volt utoljára Európában olyan nagy, nem igaz, nem akkor volt utoljára Európában, utoljára a 20-as években is volt Európában, de a 16. században lévő kolera járvány, az például rengeteg olyan vallásjogi döntvény született, amelyre hagyatkoztak mai rabbik, akik a koronavírus alatt, a COVID-19 járvány alatt kellett, hogy döntéseket hozzak. Mondok egy példát, jó, hogy mindenki által. A zsidóság tiltja egy halottnak az elégetését. A zsidóság abszolút tiltja egy halottnak az elégetését, a elhamvasztást. Abszolút tiltja a hamvasztást. Na, de mi a helyzet akkor, hogyha egy olyan vírus van, ahol, és tavasszal volt ilyen probléma, ma már gyengült egy kicsit a koronavírus, de tavasszal volt egy ilyen probléma, hogy mi a helyzet akkor, hogyha ha halott, aki meghal, ne adj Isten, koronavírusban, az fertőzheti azt, aki azt a halottat foglalkozik, aki azt a halottat eltemeti. És ez fertőzhet, akkor meg kéne semmisíteni azt a halottat, hogy ne terjedjen tovább a járvány. Ilyen kérdéssel már foglalkoztak a 16. században, például a kolera vírus idején, amikor is felmerült a kérdés, hogy el lehet-e mésszel betakarni a halottat, mert a mész azt tulajdonképpen elégeti, nem tűzzel, de egy más kémiai folyamat, ami tulajdonképpen elégeti a halottat. Ilyen, és ehhez hasonló kérdések százával merültek föl. És hát a technológia hoz mindig újabb és újabb kérdéseket. Amire még a kedves kérdező gondolt, az, hogy oké, és az emberek honnan tudnak ezekről? Hát az azért a nagy büdös helyzet, hogy a zsidóság az nem egy centralizált vallás. Tehát nekünk nincs egy központi szervezet, egy központi egyház, ami megmondja az egyes direktívákat. Vannak a világon nagy rabbik, számos nagy rabbi van, és az emberek, hogyha valami vallásügyi kérdés van, akkor mindenki menjen el a saját rabbihoz, és hogyha a saját rabbi nem tud válaszolni, akkor el fog menni egy nagyobb rabbihoz. És el fog jutni ahhoz az 5-10, vagy mondjuk, nem tudom, van a világon körülbelül, most mondok nektek valamit, körülbelül 50 darab, de talán nincs is annyi halachikus szaktekintély, akiknek a döntvényeit szinte csukott szemmel elfogadja az egész világ. Az egyik közülük, ő jut eszembe, mert nem csak egy fantasztikus tudós, hanem pont ma is lehetett olvasni egy hírt róla, ő Chaim Kanievsky rabbi, úgy hívják, hogy Chaim Kanievsky, és ő Bnei Brakban lakik, Izraelben, a Tel Aviv mellett város Bnei Brak, 92 éves, és elkapta a koronavírust, és most felépült, hál' Istennek, ma jelent meg a hír, hogy az orvos azt mondta, hogy semmi kutya baja nincsen, 90 éves bácsira kell gondolni, ez a 92 éves ember egész nap tanul, tehát nem, az egész nap alatt nem 8 órát kell érteni, hanem mondjuk 20 órát. Tehát olyan emberekkel gondolni, hogy ezek az emberek nem fekszenek ágyban. Tehát ül egy kis szobában, számos könyvvel, és gyakorlatilag egész nap tanul. És jönnek hozzá emberek kérdéseket kérdezni. És az ő halachikus vallásjogi döntvényei, azok aztán publikálásra kerülnek, és megjelennek vagy zsurnálokban, tehát vagy halachikus kiadványokban, vagy pedig könyvformájában egy idő múlva. Mit tudom én, a a 80-as évek végén meghalt, vagy 80-as években meghalt Moshe Feinstein rabbi, aki a 20. század egyik legnagyobb vallási döntvényhozója volt, az ő responzumát, tehát ezeket a vallásjogi kérdésekre adott válaszait, ezek könyvformájában megjelentek, nem tudom, 8 kötetben, Igrot Moshe, azaz Moshe levelezései címmel. Tehát ezek a responzumok elérhetők, és mai rabbik, amikor vallásjogi kérdésekre szembesülnek, akkor ezekhez a könyvekhez nyúlnak először. Attól függően, hogy valaki askenázi zsidó, akkor askenázi vallásjogtudós, ha valaki szefárdi, akkor valószínűleg Ovádia Josef, a volt izraeli szefárdi főrabbi, aki hihetetlen tudós. Tehát ezek olyan emberek, egyébként képzeljétek el, ezek olyan emberek, akik kívülről tudják az egész Talmudot, de kívülről tudják nem csak az egész Talmudot, hanem annak az összes kommentárját is. Kívülről tudják. Kívülről tudják. Ez felfoghatatlan, hogy milyen agyi kapacitásuk van, és hogy mennyi időt töltenek a tanulással, az egész életüket a Tóra tanulásnak szentelik, és itt tényleg arról van szó, hogy az ember nem áll föl a székéből napi 20 órán keresztül, és nem fekszik ágyba, hogy aludjon. Tehát két évvel ezelőtt halt meg talán Steinman rabbi Izraelben, szintén Bnébrákban, az ember ült egy 20 négyzetméteres lakásban Izraelben, csak könyvek voltak a lakásban, és a lehet látni az interneten videókat a szobájáról, jönnek hozzá emberek kérdezni, van egy kis szobája, volt rajta egy ágy, van egy asztal, még egy székben sem ült, hanem az ágy szélén ült, oda volt húzva az asztal, és tanult. Egész nap tanult. Egész nap. Minden tudott. Fejből minden tudott. Fejből minden tudott. Szóval ezek egészen nem a mi mércénkkel mérhető emberek, már mind csak a saját nememben beszélek, nem az én mércémmel mérhető emberek. Úgyhogy így születnek a vallásjogi döntvények, és akkor vannak ilyen, vannak elfogadott nagy rabbik ma a világon, az egyik, ahogy említettem, Chaim Kanievsky rabbi, ő biztos ilyen, van egy Gershon Edelstein Gershon nevű rabbi, szintén Bnei Brakban, a Ponovicsi Jesivának a vezetője, szintén egy elfogadott vallásjogi szaktekintély, vagy Gabriel Zinner rabbi, ő New Yorkban lakik, ő is egy nagyon elfogadott vallásjogi szaktekintély, egyébként Oberlander rabbinak, a mesteremnek, ő is hozzászokott fordulni kérdésekkel, hogyha valamire nem tud saját maga választ adni. Tehát mindig az ember egy lépéssel följebb megy, és mindig egy lépéssel följebb kérdez. Ezek nem-e világi emberek? Az egyik ilyen rabbiról, azt mesélték, hogy azt mondják, hogy ő úgy ismeri a babiloniai Talmudot, ugye ez egy több kötetes könyv, tehát mondanom se kell, hogy ilyen vastag kötetről van szó, hogyha valamelyik köteten átszúrsz egy tűt, keresztül szúrsz az összes lapon, akkor ő meg fogja mondani neked, hogy milyen szó melyik lapon szerepel. Vagy melyik lapon milyen szó szerepel ott, ahol a tű átszúrta. A lapnak mindkét oldalán pontosan milyen szó van. Tehát vannak ilyen emberek, akik fotografikus memóriával rendelkeznek, egyszerűen mindent tudnak. Meg amit nem tudnak, az pedig, vagy az intellektusukat fejlesztik. Általában az elfogadott szokás, egészségetekre lehájm, ez egy kis viszki egyébként, kicsit lenyugtatom magam, lehájm, nazdarovja, egészségetekre. Általában az elfogadott szokás a rabbinikus világban, hogy egy igazi, egy olyan valaki, akit Talmud tudósnak, vagy tudósnak számítunk, legalább 18 órát tanul egy nap. Legalább 18 órát tanul egy nap. Tehát itt nem érvényes a 8 óra munka, 8 óra pihenés, 8 óra szórakozás, 18 óra tanulás van egy nap, akkor nem számít bele, amikor eszik, amikor alszik, a maradék 6 órában eszik, alszik, végzi a dolgát, imádkozik, ilyesmi. 18 órát tanul. 18 órát tanul. Ezek olyan emberek, akik 2 órát. A Lubavicsi Rebének, ugye a szellemi mesteremnek az irodájában, ő neki ugye Kronheisban, New York Kronheis negyedében volt a központi zsinagóga, a Eastern Parkway 770-es szám alatt, és két utcával arrébb a President Street-en volt a háza, ahol lakott. És amikor még élt a felesége, akkor a Rebe minden nap hazament délután a feleségével tejázni egyet, egész nap ugye dolgozott, tanult, egész nap tanult, és fogadta a hozzá segítségre fordulókat, és hát mondom még egyszer, tanult, de nyilvánvalóan a felesége iránti tisztelet miatt minden délután a feleségével tejázott egy fél órát, talán vagy 20 percet, természetesen kóser a viszki, kedves Sándor, ezt nem is értem, hogy kérdezheted meg, de igazából minden viszki kóser, ez a jó hír. Ez Glenlivet egyébként, ez egy single malt skót viszki. Szóval a Lubavics Rebé, amikor meghalt a felesége a Lubavics Rebének, akkor utána már nem a házába ment haza aludni, hanem ott maradt az irodájába, kialakítottak neki az irodájában egy ágyat. De az ágyába soha nem feküdt bele. Az ágya tele volt rakva könyvekkel. Ahol éppen amíg könyvre szüksége volt, azt hozták neki, és akkor azok mind ott voltak. Az ágya tele volt könyvekkel. Az ember nem aludt ágyban. Soha nem aludt ágyban. Székben aludt, ülve, elbóbiskolt, maximum. Itt emberfeletti emberekről beszélünk. Tehát olyan emberekről beszélünk, akik angyalszerű emberekről beszélünk. Oké. És szint majdnem ehhez kapcsolódik a másik kérdés, ami jött, az pedig az, itt mazsi hiszről van szó, vagy ilyen hitközségi politikáról, ugye ezzel is előszeretettel foglalkozok, azt kérdezi valaki, mazsi hiszre, vagy bármilyen más zsidó szervezetre vonatkozik, miért olyan a felépítése, hogy a világi vezetés mellé párosul egy vallási vezetés is, miért jó ez, más szervezetek is így működnek, az emik is így működik-e? Oké, akkor még egyszer, korábban, ahogy mondtam, nincs a zsidóságban nincs központi egy ház, tehát nincs központi, hogy is mondjam, nincsen egy központi forrás, ahova fordulni lehet, tehát például, mint a katolicizmusban a Vatikán, nálunk nincs ilyesmi. Az izraeli főrabbinátus az nem, zsidók ihatnak-e viszkit, azt kérdezi József, hát persze, hogy ihatnak, hát látod, hogy itt iszom. Igen. Szóval az izraeli főrabbinátus az tulajdonképpen nem nem tudom, univerzálisan elfogadott, tehát Izraelen belül igen, de hát azon belül is nem mindenki fogadja, az csak az állami törvényekre vonatkozólag van elfogadva az ő véleményük. De azt lehet mondani, hogy a zsidóság, amióta a diaszpórában él, és ez ugye a Babilóniában kezdődött ugye hát a babiloni fogság után, de amikor mintán lerembolódott a második Jeruzsálemi Szentélyen, majdnem 2000 éve, ugye, amit korábban az előbb említettem, a gaoniták kora, tehát 700, durván mondjuk 500-tól 1000-ig, Babilóniában úgy volt a felépítés a zsidóságnak, úgy működött, hogy volt egy világi és egy vallási vezető, vagy világi és vallási vezetés. Volt egy világi vezető, akit egyébként Babilóniában most beszélünk az időszámítás utáni 5., 6., 7., 8., 9. századról. Tehát akkor feleségem is észrevette, hogy viszkizek. Szóval, hogy a Babilóniában úgy működött a felépítés, hogy volt egy világi vezető, azt úgy hívták, hogy Rézsgalutá, az azt jelentett, hogy a számüzetés feje, ma mondhatnánk hitközség elnöknek, most még egyszer beszélünk 1500 évvel ezelőttről, Rézsgalutá, és őt a szultán nevezte ki. Tehát ő egy államilag, az uralkodó, az adott uralkodó nevezte ki a Rézsgalutát, a számüzetés fejét, ezt a hitközség elnököt. A Talmudban számos alkalommal van szó a Rézsgalutáról, vagy meg a rabbik és a Rézsgalutá, a rabbik és a, úgy tetszik, a hitközségi elnök közötti sokszor jó viszonyról, sokszor kevésbé jó viszonyról. És volt ez a Rézsgalutával párhuzamosan volt egy vallási vezetés, ez pedig a jesiváknak, a rabbinikus iskoláknak a vezetőiből állt, ők voltak a gaonok, amit említettem, a gaonok kora. Tehát a gaonok voltak a rabbinikus iskolák vezetői, és vele párhuzamosan állt a Rézsgalutá. És voltak, hogy a rabbik jól tudtak együttműködni a világi vezetővel, és voltak, hogy kevésbé jól tudtak együttműködni a világi vezetővel. Ugye voltak surlódások, a világi vezető ez egy állami funkció volt. A rabbiknak nem volt igazi beleszólása abba, hogy ki legyen az állami vezető, és sokszor nem feltétlenül a legérdemesebb ember lett kinevezve a szultán által. Szóval ez nem egy mai dolog, hogy van külön egy világi vezetés, és van külön egy vallási vezetés. Az emihben, az én hitközségemben ott a világi vezetést is tulajdonképpen rabbik látják el, ami nem feltétlenül azt jelenti, hogy rabbinikus minőségükben látják el. De az mindenképpen helyes, ez mindenképpen jó, itt van Gágy Gyuri barátom, aki csak ideért nagy nehezen. Lechaim, Gyurikám, egészségedre. A fontos az nem az feltétlenül, hogy rabbi legyen a világi vezető is. A fontos az az, hogy a világi vezetőnek is legyen vallásos szemlélete. A mazsihisz, ami még egyszer nem az én hitközségem, egy másik irányzathoz tartozik, nem klasszikusan ortodox, sőt nem ortodox egyház egyáltalán. Ez nagyon nehéz, itt ebben nagyon nehéz az ortodox mércével, vagy az ortodox szemüvegen keresztül vizsgálni, hogy ott mi kéne legyen, vagy mi nem kéne legyen. Ha engem kérdeztek, ott a vallási vezetők minőségesen üti meg azt a mércét, amit én, vagy akár a többségük nem üti meg azt a mércét, amit én vallási vezetőtől elvárnék. De ez egy másik, azt hiszem ez egy másik beszélgetés tárgya. Kedves barátaim, azt hiszem ma ennyi, ma ez volt ma a tanulás, jó? Maradjunk itt ennyiben, és akkor vasárnap pedig folytatjuk a Misnát a 6. fejezettől. Köszönöm szépen a figyelmet, holnap jön podcast is, amiben az amerikai elnökválasztásról fogok beszélgetni Seres Attilával, aki a Neokonban kollégám, illetve Hajdú Tímával, aki szintén a kollégám is egy Amerika szakértő. Jövő héten kedden ugyanis Amerikában elnökválasztás lesz, és ez ennek nagyon-nagyon-nagyon-nagyon nagy jelentősége van, nem csak az amerikai politikára és az amerikaiak életére, hanem a világra, köztük a mi életünkre, itt Magyarországon, és egyébként különösen, vagy Magyarországnál talán nagyobb mértékben Izraelre és a zsidó világra. Mondanom se kell, hogy én annak drukkolok, és azért imádkozom, hogy Trump elnök nyerjen kedden, és folytathassa a kormányzást, azt a 4 évet, amit elkezdett, ami hát nettó zsidóság szempontjából egészen fantasztikus, de egyébként az amerikaiak szempontjából is egészen fantasztikus. Trump elnöknek van egy ilyen furcsa stílusa, amit engem nagyon szórakoztat, de értem, hogy valaki nem szereti, de amit csinál viszont az rendkívül jó. Úgyhogy ha van bárkinek olyan ismerőse, aki amerikai és szavazóképes, a szavazzon Trumpra mindenképpen, hogyha erre lehetősége van. Tehát várlak benneteket, vasárnap, Isten segít, vasárnap este 8 órakor ugyanitt, addig pedig majd a podcastet hallgassátok holnap. Köszönöm, hogy ennyien itt voltatok, és hogyha valakinek bármi kérdése van, az Pribiben, itt ezen az oldalon írja meg message-ben, és akkor vasárnap arra is visszatérünk. Szép estét kívánok mindenkinek, köszönöm, hogy itt voltatok, sziasztok!